Az ezredfordulótól a kelet-ázsiai oktatási rendszerek vezetik a nemzetközi rangsorokat. Hogy milyennek az oka? Többek között erről is beszélt az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója, aki a Miskolci Képzési Központban tartott előadást. Dr. Setényi János a téma neves nemzetközi szakértőivel közösen készítette el a Tanulni az ázsiai oktatástól című kötetét. Vajon mit érdemes tőlük megtanulni és átvinni a magyar közoktatásba is szakképzésbe? Kérdeztük a szerzőt.
Az átlagember az ázsiai gyerekekről annyit tud, hogy nagyon nehéz gyermekkoruk van, mert hogy olyan szigorú iskolarendszerben tanulnak, ami nekünk talán szokatlan.
Ez részben igaz, sőt, még a családjuk is nagyon komolyan veszi ezt. Amerikában az ázsiai anyukák a tigris mamáknak hívják, akik számon kérik a leckét, és nagyon keményen behajtják az iskolai követelményeket. Emögött egy évezredes értékrend van, Konfucius és a kínai filozófia, de lényegében arra egyszerűsíthetjük le, hogy rengeteg ember él Ázsiában, és pusztán szorgalommal és kemény munkával nem tudnak a fiatalok előrébb jutni, csak azt tud előre lépni, aki tanult, ezért az oktatást az előrejutás, a felemelkedés legfontosabb eszközeként látják.
Vajon van-e hasonlóság vagy párhuzamosság az európai és az ázsiai oktatási rendszerben?
Van, és a Tanuláskutató Intézet által most megjelentetett angol nyelvű kötetünknek az egyik tanulmány, amit egyébként véletlenül éppen én jegyeztem, erre mutat rá, az angol szász rendszerek és a reformpedagógia győzelme egy picit eltakarta ezeket a 19. századi hasonlóságokat, de a kontinentális, tehát nem angol szász, inkább német, porosz jellegű oktatási rendszerek elemzésénél világos látszanak ezek a közös elemek, a tudásközpontúság, a tanárközpontú oktatás, a fegyelem és a nevelés fontossága, a tantárgyak és a műveltségkép, a közös kánon, kulturális kánonnak a folytonossága, és az a hit, hogy az iskola nem csak tudást ad át, hanem nevel és jobbá is teheti a fiatalokat. Ezek teljesen közös gyökerek, ami azt jelenti, hogy az ázsiai tanulságokat nem lehet egy az egyben átvenni, hiszen egy másik kultúráról beszélünk, más emberekről, de inspirálhatnak minket arra, hogy újra felfedezzük azt az európai örökséget, amelyik olyan nagyjá és legyőzhetetlenné tette a 19. század végén és a 20. század elején az európai oktatás ügyet.
Hogyha most tantervekben, tantárgyakban, tanmenetekben gondolkozunk, mit képzeljünk az ázsiai oktatásról?
Hasonlóan tantárgyakat tanítanak, mint nálunk, hasonló tankönyvekkel és tanmenetekkel. Próbálják ötvözni a modern, progresszív vagy reformpedagógiai elképzeléseket, és ezzel különösen a kreativitás az, ami izgatja őket. Ebben még nem elég jók a világversenyben, de alapvetően hasonló dolgot csinálnak, mint a hagyományosabb európai oktatási rendszerekben, csak sokkal nagyobb energiával, sokkal nagyobb munkabefektetéssel. Egy általam is tanított kínai egyetemista lány meséli, hogy amikor Budapestről hazautazott, a papája azzal fogadta, hogy még nincs szemüveged. Ezek szerint nem tanulsz elég keményen Magyarországon. Ugye ez egy rendes egyetemista addigra már az első évben már széttanulja a szemét, és minden normális egyetemistának kis viccel vagy humorral élve már kell, hogy legyen szemüvege. De hogy ez jellemzi, hogy semmit sem vesznek olyan komolyan, mint a tudást és a tanulást.
Talán ez lehet a gyökere annak, hogy óriási a fejlődés Kínában, mert hogy ilyen munkaerőként állnak be a nagybetűs életbe. Ez azt hiszem, hogy nekünk nagy-nagy mintapélda lehet.
Egyrészt mintapélda, másrészt kihívás. Tudnélik, a nyugati oktatás egy másik irányba fordult el, amelyik a közös tudásnak egyfajta tagadásával, inkább a gyerekek különbözőségére és mentális-lelki problémáira koncentrál, és szeretné minden gyereket boldoggá tenni az iskolában és az osztályteremben. Ez a sok-sok papíros gyerek az ilyen és olyan deficittel, amit medikalizációnak hívunk, tehát az élet ugye nehéz, és a lelki problémák megküzdésére való megtanítás helyett inkább azonosítjuk ezeket betegségekként, vagy lelki eredetű problémaként, és próbáljuk ezt védeni és támogatni. A gyerekkép változott meg, szemben a hagyományos európai és ázsiai képpel, ami szerint a gyerekeknek fel kell nőni a felnőttséghez, az érés, a felnővés az egy nagyszerű dolog, és egy nehéz folyamat ez a dolog. Ehhez képest most törékenynek és sebezhetőnek látjuk a gyermekeket, és próbáljuk őket gyakorlatilag egy életen át védelmezni. Ez infantilizálja a tantermet, mert hogy gyakorlatilag megszűnik a közös tudás, megszűnik a közös kulturális örökség, és ilyen egyéni papírok meg kór is még lesznek. Zalánka ezért nem teheti most azt, amit a többiek csinálnak. Julika teheti, de Julikának viszont más problémája van, típusú ügy. Az a kérdés, hogy ebből a nyugati oktatásügy hogyan fordul vissza, és ha nekem tippelnem kéne a jövőre, a közeljövőre, akkor azt mondanám, hogy Európa versenyképességi problémái, gazdasági versenyképességi problémái fognak majd egy ilyen konzervatív visszafordulást eredményezni. Tudnék, ezek a papíros gyerekek nem versenyképesek a Kelet-Ázsiában felnövő, képzett, energikus, dolgozni akaró fiatalokkal szemben. Ezek végső soron mérnökök tízezreiről beszélünk, közgazdászok tízezreiről, pénzügyesek tízezreiről, és művészekről is, humanistákról is. Ha nem álljuk a versenyt velük, akkor háttérbe szorulunk. Ez már az autóiparban látványosan zajlik. Tehát, hogy ezt nem szeretném, hogyha kiterjedne más szektorokra is. Ehelyett inspirálódva az ázsiai tapasztalatoktól, fedezzük fel újra az eredeti európai értékeinket.
Hogyha a metodikáról kérdezem, mennyire szempont az, hogy a lexikális tudás legyen előtérben, a kreativitás, az alkotóképesség, szóval mi az, ami náluk a vezérelv?
A vezérelv továbbra is egy tanárközpontú oktatás, de ezen belül ezek nem egymással ellentétes elemek. Lehet olyan órákat tartani, ahol a diákok önállóan is dolgoznak. Lehet olyan, ahol kifejezetten kreatív feladatokat adok nekik, és projektekben is együttműködünk. Sőt, nemrég egy olyan iskolában jártam, általános iskolában, Sziámban, ahol a napköziben a kicsi diákok, 10-11 évesek tartottak szakköröket a társaiknak, mint kis tanárként, és egyetlen tanár felügyelte a könyvtárban ezt a 10-12 szakkört, ahol a gyerekek tervezték meg a heti programot, és a gyerek dolgozott gyerekkel, és ez a gyereknél nagyobb, felnőttesebb feladat egy kicsit föl is emelte őket, és felnőttebbé tette. Tehát használják az önálló diákmunkát is, a motiváció minden elemét, de mindezt azért a tanárok tartják össze. Egyszerűen azért, mert ők felnőttek, és ők a végső tudásnak a gazdái.
Sokszor az embernek az érzése, hogy generációkon kísérletezgetünk, mert hogy jönnek az újabb fajta tantervek egy ázsiai oktatási rendszerben, mennyire rugalmas a változás?
20 évenként vizsgálják felül Kínában a tanterveket. Szerintük, ha ez korábban történne, akkor az egy kapkodás lenne. Tehát az újonnan bevezetett könyvek és tantervek és segédanyagoknak a kifutási ideje az 20 év. Folyamatosan mérik a dolgokat, és a folyamatos apró javításokban hisznek. Próbálnak óvakodni a mindent felforgató nagy reformoktól, megértvén, hogy ez az oktatási rendszer egy lassú hajó, ami fokozatosan tud csak irányt váltani. Ez a része jól működik a rendszernek, de van egy másik oktatási rendszerük az iskola után, ez a délutáni iskolák világa, és ők 2 óra után még mennek a délutáni iskolába, és olyan 6-7 körül mennek haza. Ezek általában fizetős iskolák, és itt zajlik a házi feladat megírás és a gyakorlás. Egy részben van tanítás is, tehát az órákat újra gondolják, de önálló munka is van, és van, aki egy kicsit el is szunnyad, úgy 4 óra körül egy picit, tehát fáradtak is.
Talán tájföldi iskolát láttam, hogy ülve negyed órát alszanak a gyerekek?
Néha van ilyen siesta idő is, igen, amikor egy kicsit pihenhetnek. Tehát kemény munka folyik, de aki járt olyan iskolában még fiatalként, ahol ugyanilyen kemény munka folyt, és délután is egy picit mondjuk a napköziben érdemi munka folyt, azok ezt jól ismerik, tehát Magyarországon ez nem ismeretlen ez a fajta tanulás. És emögött még van egy dolog, ami ebből a konfuciánus kultúrából következik, amit úgy neveznék, hogy pedagógiai optimizmus. Nevezetesen, hogy van egy szilárd hitük abban, hogy minden gyerek, az egészen speciális kivételeket most leszámítva természetesen, mint középsúlyos, értelmi fogyatékos, stb. Tehát minden gyerek képes elsajátítani a tananyagot kellő szorgalommal és gyakorlással. Tehát például a híres shanghai matematika, az konkrétan az osztályteremben úgy zajlik, Angliában most éppen átveszik ezt a programot az oktatási rendszerben, hogy az osztály addig nem mehet tovább az anyaggal, amíg egy tanuló van az osztályban, aki nem érti. Ez persze csoportnyomást is tesz a gyerekre, hogy hát ez most már kapja össze magát, de gyakorlással minden elsajátítható. Ezt hiszik, ez egy hit, tehát ezt ők komolyan gondolják, és meggyőződésük. Ezért például a gyakorlás szó kínaiul kung fu, minden kung fu, tehát a zongorázásnak a gyakorlása is kung fu, nem csak a harcművészet, és a gyerekektől ezt a fajta szilárdságot várják el. A tanárok, mikor értékelik a tanulókat, akkor a tanuló tudása az egy fontos szempont, persze, de legalább ennyit számít az eltökéltséges a szorgalma. Tudnélik, azt gondolják, hogy ha gyengébb teljesítménye is van, de megőrzi ezt az eltökéltséget és szorgalmát, akkor csak időkérdés, hogy mikor zárkózik föl, viszont eltökéltség és szorgalom nélkül nem fog felzárkózni, tehát hogy majdnem fontosabb a hozzáállás a dologhoz, mint az aktuális teljesítmény, hogy éppen hogy készült és mit tud mondjuk fizikából azon a csütörtök reggelen. Hozzáállás és eltökéltség.
Végül meg kell, hogy kérdezzem, hogy megszületett ez a könyv, megszületnek a tanulmányok, mekkora fogadókészség az érdeklődés itt Magyarországon az ázsiai oktatás iránt? Mert hát csupa jó-jó dolgot mondott el.
Egy rácsodálkozó, óvatos érdeklődés van. Van azért egy kis szél, ami a vitorlánkban fúj, és hajtja előre, hogy hát úgy néz ki, hogy a világgazdaságban Ázsia évszázada jött el, tehát ugye jelen vannak itt a koreaiak, a japánok, a kínaiak és a többiek, és ez a jövőben valószínűleg fokozódni fog, tehát figyelni kell rájuk. Ez az egyik ügy. A másik, a finomabb rétege a könyvnek, nevezetesen, hogy inspirálódunk általuk, és felfedezzük a saját régebbi értékeinket. Ez valószínűleg kevesebb szemlélő, elemző és olvasó számára nyílik meg, de ez a második lenne a fontosabb. A hagyományainkban minden benne van ahhoz, hogy sikeressé váljunk újra, de ehhez nyilvánvalóan egy kicsit fel kell fedezni ezeket a hagyományokat.
Kedves hallgatóink, dr. Setényi János, a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének igazgatója a Miskolci Képzési Központban tartott előadást. Itt készült az iménti beszélgetés.